Negyedik rész, a galatai varázslás. Az egyház nagy része ma a galatai varázslás valamilyen fokú hatása alatt áll. Pál apostolnak a galatai gyülekezethez írt levelét kronológiailag az első újszövetségi könyvnek tekintik. Az a kérdés, amely azok a korai hívők szembesültek, valószínűleg az első, legfontosabb és központi probléma, amely valaha is felszínre került az egyetemes egyházban. Ó, ti drága idióta galáták, akik oly tisztán láttátok a megfeszített Jézus Krisztus, kivarázsolt el benneteket. Galata 3.1. Pál egy szeretetteljes kifejezést használ a galatákra, szó szerint szeretett idióták. Ha ennyire egyértelműen kijelenti az ostobaságukat, biztosak lehetünk benne, hogy ugyanennyire az irántuk érzett szeretetét is kifejezi. Azt kérdezi, kivarázsolt el benneteket? Jézus Krisztus nem volt nektek egyértelműen bemutatva úgy, akit mintegy közöttetek feszítettek meg? Nem festettünk-e egy rendkívül tiszta képet a megfeszített Krisztusról, mint a ti végső és egyetlen kapcsolatotokról a mennyel? A galáták visszaugrottak a formulákba és az erőfeszítésbe, hogy többet kapjanak Istentől. Ez egy nagyon súlyos probléma volt. Valójában Pál leült, és saját kezüleg írta a nekik szóló levelét, ami nem volt szokása, és visszatartotta a szokásos kedvességeit. Figyeljük meg, hogy egyedül ebben a levélben veti bele magát egyenesen a szemrehányásba. Minden más levélben először olyan udvarias dolgokat mond az olvasóiról, amilyeneket őszintén csak tud. Jegyzi meg, C.T. Wood. Egy egyszerű kérdést teszek fel nektek. Azáltal kaptátok meg a szellemet, hogy megpróbáltátok megtartani a törvényt, vagy azáltal, hogy elhittétek az evangélium üzenetét. Bizonyára nem lehettek annyira idióták, hogy azt gondoljátok, hogy az ember a szellemi életét a szellemben kezdi, és aztán azzal fejezi be, hogy visszatér a külső előírások betartásához. Az összes fájdalmas tapasztalatotok nem vezetett sehová? Egyszerűen nem tudom elhinni ezt nektek. Isten, aki a szellemét adja nektek, és csodákat tesz közöttetek, azért teszi ezeket a dolgokat, mert a törvénynek engedelmeskedtetek, vagy azért, mert hittetek az evangéliumban? Kérdezzétek meg magatoktól ezt. Galata 3.2.5. A galáták elvesztették az Istennel való egyesülés alapvető megértését. Krisztus keresztjének nyilatkoztatásából indultak ki, de visszatértek a formulákhoz és az emberi erőfeszítéshez, hogy elősegítsék a vele való kapcsolatokat. Ez ugyanaz az alapelv, amely azt mondja, Jézus megmentett engem, most már rajtam múlik, hogy fejlesztem a saját lelkiségemet. Ez Krisztus keresztjét egy beavatási ritusra redukálja. Egy ovis időszakra. Amiből tovább lépünk, amikor már kinőjük. Bár ez a probléma az egyház minden áramlatában elterjedt, a legtermékenyebb talajra a karizmatikus körökben talál. Nem minden gyülekezet összpontosít a csodákra és a szellemkerességre. A nem karizmatikus gyülekezetek esetében a varázslás általában így nyilvánul meg. Azt hangsúlyozza, hogy a saját jellememet összhangba kell hoznom, többet kell tanulnom Istenről, vagy szolgálnom kell őt, hogy megelégedést okozzak neki. És a személyes növekedés célzó önállóságnak ez a formája minden bizonnyal arra mutat rá, hogy a galáták hol csúsztak el. A karizmatikus körökben azonban másként virágzik a varázslat. Sokkal inkább az eredeti változatában az emberek úgy érzik, hogy önerőből kell törekedniük, hogy többet kapjanak a Szent Szellemből, vagy hogy jobb és fantasztikusabb csodákat tegyenek. Számos karizmatikus ma még odáig is elmegy, hogy azt mondja, nem kellene többé a keresztet prédikálni, mert az csak az alap. Életté kell válnunk, és tovább kell lépnünk más dolgok felé. Én azt mondom neked, hogy amikor a kereszt nincs a középpontban, és nem beszélnek róla, az emberek fejest ugranak az emberi erőfeszítések bűvkörébe. Számos prófétát ismerek, akik udvariasan bólintanak a keresztre. Majd előhozakodnak az összes fantasztikus kalandjukkal a látomások világában. Alkalmanként Jézus férjét varázspálcaként használják a sárkányokkal és fejedelemségekkel vívott képzeletbeli csatáikban. De ezek a fickók lemaradtak a hajóról. Bár néhány tapasztalatuk valóban érvényes lehet, akaratlanul is elszakadtak a fejtől. Jézus személye nem egyszerűen egy ajtó a tapasztalásokhoz, ő a cél. Karizmatikus farizeusok. Pál korában elég sok olyan prédikátor szolgált, akik megkapták a csodatevés ajándékát, teológiájuk azonban teljes baromság volt. Gyakran Pál nyomdokaiba lépte, és megpróbálták az új hívőket visszahúzni a szabályok és előírások betartására. Nagyon kifinomultan tudnak beszélni, mesterien csinálják. Néhányunk a szimpadiasság legtehetségesebb emberei. Ők is bonyolult természetfeletti eseményekről szóló történetekkel lépnek fel. Emlékezned kell arra, hogy még a farizeusok is karizmatikusak voltak, léteztek farizeus ördögűzők, hittek az angyalokban, hittek a végső feltámadásban. A szaduceusok nem nagyon hittek a természetfeletti dolgokban, de a farizeusok igen. A természetfelettiben való hit önmagában nem véd meg a vallásosságtól. A természetfelettiben való hit a kegyelem alapja nélkül csak babonássá tesz. A karizmatikusok a legjobb farizeusok. Karizmatikusként nem okoz nekünk gondot, hogy elismerjük a természet felettit. A probléma az, hogy nem eléggé becsüljük meg a természet felettit. Annyira teljesen rá kellene fülnünk a csodára a mindennapi életünkben, hogy minden lélegzetvételt jelnek és csodának tekintsünk. Az egész dolog méretetlenségének arra kellene késztetnie minket, hogy felhagyjunk azzal, hogy magunktól próbáljuk meg befolyásolni az egészet. Feladjuk és bízunk. Saját erőfeszítésünk és a törvényeskedő mentalitás a szóban forgó kérdés. Önmagunk előtérbe tolása a csodák, a szellemi felhatalmazás vagy a magasabb kinyilatkoztatás elérése érdekében a galatai varázslás. Ez nem a keszkétizmus problémája, mely szerint az apostolok korának lezárulásával megszűnt a Szent Szellem karizmáinak kiáradása. A varázslás megengedi a csodák, a profétai kinyilatkoztatások, stb. Elfogadását, csak éppen annak árán szerzi meg azokat, hogy a kereszt egyszerűségétől elvonja az embert. A keleti és a nyugati észjárás. A legmélyebb bölcsessége, a legrejtélyesebb titok, amely valahogy feltártak az emberiség előtt, világosan nyilvánosságra került. Meg akarod ismerni a világegyetem titkát? Jézus az. Ő az Isten misztikus titka, aki Krisztus a felkent. Kolosszei 2:2. A Szent Szellem mindig a bárányra mutat, aki megöletett. A megfeszített Krisztus egyszerűsége súlyosan sértette a zsidó mentalitást. Az akkori zsidó mentalitás az egész keleti kultúra szinonimája volt. A keleti kultúrákat a mirákulumok, jelek és csodák motiválják és nyűgözik le. A keleti gondolkodásmód általában nyitott a természet felett iránt. Látogassa Afrikába, Ázsiába és a közel-keleti világba. Nekik nem okoz gondot a szellemvilágban való hit. Egy arab országban, ha valakinek volt egy álma, az emberek időt szakítanak a napi rutinjukból, csak hogy meghallgassák. A szellemvilágot nem veszik félváról. A zsidók ezért azt akarták, hogy a messiásuk tűzijátékkal, a Vöröstenger szétválasztásával és a római elnyomokra dobható szúnyogirtó palackokkal érkezzen. Botrányos volt belegondolniuk abba, hogy az összes kérdésükre a válasz egy bűnözőként meghalt ember összetört testében található. Sőt, az is értette őket, hogy Isten minden természet feletti hatalmát és dicsőségét, amelyhez olyan szorgalmasan igyekeztek a törvény megtartásával hozzáférni, ingyen adták nekik. Ez botrányos volt. Másrészt ne feledkezzünk meg a nyugati világban élő emberek egy másfajta klientúrájáról sem. Nem a zsidók voltak az egyetlenek, akik ockódtak az evangéliumtól. Pál üzenete mindenkinek esélyegyenlőséget teremtett a megbotránkozásra. A nyugati világot az akkori görög gondolkodásmód képviselte. Racionalista, észérveken alapuló, intellektus orientált. A görögöket nem a csodák, hanem a filozófia mozgatta meg. És nem sokan akartak Pálnak időt adni. Az evangélium egyszerűen abszurdnak és nevetséges zagyvaságnak tűnt. A görög racionalista elmét jobban lenyűgözte a mélyreható tanítás és a tudományosság. A görög észjárás most egész nyugati világban hódít, Amerikában, Európában, Ausztráliában, stb. Tanításokat, filozófiákat, pontosan megfogalmazott prédikációkat akarunk. A görögöket nem csak pár egyszerű üzenete zavarta, hanem valószínűleg az is, ahogy esztetikusan, gyermeki módon hirdette azt. Ez nem annyira tanító jellegű üzenet volt, hanem sokkal inkább megragadó erejű. Túl egyszerű, túl könnyű, túl érzelmes volt egy görög számára. Mi azonban nem engedjük meg, hogy a zsidó a csodákban bízom, a görög pedig az észben. Amikor Isten bölcsességében megengedte, hogy a világ kudarcot valljon abban a törekvésében, hogy saját bölcsességével megértse őt, akkor a hívők üdvösségét a világos és egyszerű igehirdetés ostobasága által biztosította. Tehát miközben a zsidók jelet kérnek, a görögök pedig filozófiát keresnek, milyen megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botlás és a görögöknek ostobaság, de a választottaknak Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Isten ostoba keresztje nagyobb bölcsességet tár fel, mint az emberek okossága, és az ő gyengesége nagyobb erőt mutat fel, mint az emberek hatalma. 1 Korintus 24-25. Ugyanezt a két egymással párhuzamosan gondolkodásmódot látjuk ma az egyházban. Egyes felekezetek több bölcsességet akarnak, azaz szemináriumi diplomákat, intellektuális teológiát, több négypontos üzenetet, pusztán tanteremmé változtatni az egyházat a tanulás és az elmélet alkotás számára. Ez a nyugati mentalitás. Más felekezeteket lenyűgöz a karizmatikus hűhő látszat világa, nézzétek, milyen csodákat tudok tenni. Ez a keleti mentalitás. Az értelmiségiek számára a kereszt egyszerűen egy hülyeség. Nincs nagyobb jelentősége, mint a Texasban legutóbb kivégzett fickónak. De a karizmatikusok számára ez botrány, vagy más szóval skandallum, mert hiteltelenné teszi mindazt, amit valaha is tettünk azért, hogy spirituálisabbá váljunk. Még egyszer, hadd tisztázzam. Mi elfogadjuk mind a csodát, mind az egészséges teológiát. Pál zseniális, mesteri teológus volt. Ha idáig eljutottál a könyvben, akkor te is értékeled a teológiát. Pál fantasztikus csodatevő volt, még az élettelen ruhák is, amelyeket a testéhez érintette, meggyógyították a betegeket és elűzték a démonokat. Soha nem szabad a teológiát vagy a csodákat elleneznünk. Mindkettőt értékeljük, soha nem szabad az igét vagy a szellemet a másik fölé helyeznünk. De a legfontosabb mindig a legfontosabb, Krisztus megtört teste. Ő a mi végső bölcsességünk és erőnk. A héber és a görög világnézet egyaránt kiengesztelődött Krisztusban. Széles körű nyílt hozzáférés. Először is hadd mondjam el, hogy csodálatos napokat élünk, amikor Isten visszaállítja az egyház természet feletti királyság perspektíváját. Mindig és mindig elszánt hívei leszünk a teljesen csodás, élményszerű kereszténységnek. Hihetetlenül jó, amikor az emberek széles körben felismerik, hogy a gyógyítás, a teremtő csodák, a misztikus erő és mindenféle bizarr csodák ma is az örökségünk részei. De ezért az örökségért mi meg se dolgozunk. A gyermekeim nem dolgoznak meg az örökségükért, én azonban igen. Az emberek manapság lelkesednek a természet felettiért. Ez egy felüldítő változás egy letűnt korszak, unalmas, erőtlen, túl emberszakú kereszténységéhez képest. Nincs határa sem természetében, sem minőségében annak a csodának, amit Isten ki akar árasztani. De abban a pillanatban, amikor először próbálunk felkapaszkodni a királyság csodáihoz, vagy valahogyan hozzáférni a mennyhez, biztosan teljesen lemaradtunk a lényegről, és ahogy Pál mondja, elidegenedtetek Krisztustól, kiestetek a kegyelemből. Galata 5.4. Lásd meg, hogy ez egy árnyalatnyi megkülönböztetés, de életbe vágóan fontos megérteni. Én ezt kemény úton tanultam meg, de én is hallgattam a mai profétai körök legnépszerűbb profétai közül sokakat. Sokukkal barátok vagyunk. Bátran kijelentetem, a legnagyobb alázattal, hogy legtöbbjük valamilyen öntörvényű előfeszítésnek tudja be a saját ajándékát. Ez az elvárásoltság szomorú állapota. Bármilyen törvény betartása, legyen ez levitikus törvény, vagy egy általános erkölcsi kódex, soha nem szerzi meg neked az egyesülést Istennel. A tananyagon kívüli kurzusok végzésével egy sebtét sem tudsz azért tenni, hogy többet kap a Szent Szellemből annál, mint amennyi már eleve a tiéd. A probléma az, hogy egyszerűen nem tudod, hogy mivel rendelkezel. Ugyanígy a menny megnyitására, vagy a dicsőség birodalmához való hozzáférésre vonatkozó technikák és formulák is rád, és az önfegyelmedre helyezik a hangsúlyt, csökkentve Krisztus személyének jelentőségét. Hidd el, hogy neked már egy olyan szélesre nyitott mennyországod van, amit nem is lehet tovább nyújtani. a menny nyitott kapuja akkora, mint maga Isten. Mert Isten az, aki megnyílt feléd. Charles Spurgeon a következőket mondja. Ez nem egy szűcső, amelyen keresztül csak egy szénaszerű patak csordogálhat, hanem ez egy elképesztő mélységű és szélességű csatorna, amelynek szélességében és hosszában hatalmas mennyiségű élő víz gördülhet végig az erejével. Íme, ő nyitott ajtót állított elénk. A közösség mennyei városának sok gyöngykapuja van, minden egyes kapu egy-egy drága gyöngyből van, és minden kapu a végsőkig nyitva van, hogy beléphessünk és biztosak lehessünk a befogadásunkban. Ha csak egy pici kiskapu lenne, amelyen keresztül Jézustól beszélgethetnénk, akkor is nagy kiváltság lenne a szűk ajtón keresztül a közösség szavát bejuttatni, mennyire áldottak vagyunk, hogy ilyen nagy bejáratunk van. Korábban említettem az egyik legfontosabb kérdést, amelyet szolgálatunk rendszeresen kap. Hogyan részegedhetek meg a szellemben? Nos, először is abba kellene hagynod a próbálkozást. Ha megpróbálsz szellemi élményt szerezni, a Bibliának van erre egy szava, jóslás. Isten határozottan rossz szemmel néz minden felemelkedésre irányuló erőfeszítést. Nem próbálok spirituális élményt szerezni, hiszen már megvan. Hiszem, hogy már a borházában vagyok, Krisztus művének köszönhetően. Az ő erőfeszítéseire támaszkodom, nem a sajátjaimra. Ha nem érzek semmit, az lényegtelen. Amikor ellazulok és bízom abban, hogy már eleve teljesen fel vagyok töltve, akkor kezdem el élvezni az italt. Az érzés követi a hitet. Az ő műve, a szubstanciája és a forrás annak, amiből én csak iszok. Erőfeszítésmentes betöltekezés. Tegyük félre egy pillanatra a szellemben megrészegülve hasonlatot. Talán ez a terminológia idegenül hangzik számodra. Ehhez gondolj inkább csak a szellemmel való betöltekezésre, vagy a csodákban járásra. Hányan próbálják meg beleringatni magukat a Szent Szellemmel való találkozásban, mindenféle módokon küzdve és törekedve érte, mentálisan és érzelmileg? Elválasztottuk a Golgotánkat a pünkösdünktől. Nem a te várakozásod, szókingolásod, előidőzésed vagy engedésed, ami Szent Szellemben részesít téged. Ő Jézus összetört testén keresztül árad ki rád. Imádságaid, bőtölésed és legszigorúbb aszketikus önfegyelmezésed egyetlen cseppet sem tud Istenből még hozzáadni az életedhez, ahhoz képest, mint amit már megkaptál Krisztusban. Megmutattuk, mennyire téves dolog magunk megszentelésén fáradozni. De a vallás ugyanúgy emberi erőfeszítésre appellál a misztikus élményekhez felemelkedés érdekében. Ismétlem, a misztikus élmények érvényesek és bátorítóak. Beléjük kapaszkodni már nem az. Péter és Pál sosem hajszolták a transz állapotot, vagy a látomásos találkozásokat. Az apostolok cselekedetei 10. és 22. fejezetében látjuk, hogy mindkét apostol beleesett a transzba. Idézd fel ezt a képet, ahogy könnyedén elmerülsz Krisztusban. Hadd ismételjem el még egyszer. Az Istenhez való közeledési kísérletei éppen azok a dolgok, amelyek elidegenítenek téged a kegyelemtől. Maga a próbálkozás negligálja azt a tény, hogy már 100%-osan kapcsolódsz hozzá. Mi a vallás? No, egy ilyen alaptémával kapcsolatban már kissé kiestem a játékból, azt hiszem vissza kell lépnem néhány lépést, és meg kell adnom a vallás egyszerű meghatározását. Ismét Robert Capontól kölcsönzök. A vallás az emberi lények kísérlete arra, hogy helyes kapcsolatot alakítsanak ki önmaguk és valami rajtuk kívül álló között, amiről azt gondolják, hogy életformáló jelentőségű. Ez a holisztikus meghatározás ugyanúgy vonatkozik a buddhizmusra és a jogára, mint a koszogásra vagy a fogyókúrára. Hogy egy jobb fizikummal, a földanyával vagy Allahra próbáljuk-e megbékélni, az lényegtelen. A vallás az vallás. Az egész óramű attól működik, hogy te jól csinálod-e a dolgokat. A végeredmény, boldogság, nirvána, megvilágosodás, bármi rajtad múlik. Csak egy probléma van. Nem működik. Ez az a pont, ahol Pál ujjongott. A keresztnél kapott egy szájki ingyen a vallási üzletből jegyet. A vallásgyakorlásnak ez a mestere teljesen megszabadult az Istennek tetszeni akarásból. Minden próbálkozás, hogy rendbe tegye a saját dolgait a fennvalóval, annak mutatkozott, ami volt. A párhuzamos univerzumocska dogmája és a semmire se jó ugródeszkák, amiknek semmi köze a valósághoz, és egy centivel sem viszik közelebb az otthonához. Ami valójában történt, az a következő. Megpróbáltam betartani a szabályokat és dolgozni, hogy Istennek tetszést szerezzek, és nem működött. Ezért felrajtam azzal, hogy a törvény embere legyek, hogy Isten embere lehessek. Galata 2.19. Kapon tovább fejtegeti számunkra azt az elképzelést, hogy a kereszténység nem vallás. Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus jó hírét a kívülállók vallásnak tekintik, és a híve is annak adják el, egyáltalán nem vallás. Inkább a vallás végének bejelentése. Karizmatikus vudu. Nem tudom, milyen halastóban úszkálsz, keresztény vagy nem keresztény, metodista vagy baptista. De garantálom, hogy találkoztál már néhány tengerfenéken eszegető gerinctelennel az akváriumodban, akik a vallástagnáló rothadásának megszállottjai. Engem és jó néhány olvasómat általában az egyház karizmatikus áramlatával szokás egy kalap alá venni. Ez a mi kis akváriumunk. A legtöbb guppi itt azt hiszi, hogy ez az egész óceán, pedig nem az. Mi csak az állatkereskedés egyik apró polcán vagyunk, és a legtöbb gyerek kinevet minket, amikor elmegy mellettünk. Mindazonáltal ez az én áramlatom. Ismerem, nem ugrok le a hajóról. Ha akvárium tisztító lenné, akkor arra lennék elsősorban alkalmas, hogy a karizmatikus akváriumból kisúroljam, és sokkolóval kezeljem a vallást, sokkal inkább, mint bármelyik másikból. De tudod, mit mondok? A profétai karizmatikus egyház a vallás gonoszsága elleni hangos csaholása dacára a galatai varázslásról elnémult és elvakult. Sok karizmatikus vudu folyik ma az egyházban. Szeretjük azt a kreatív, színes, bolondos kifejezésmódot, ahogyan a profétai emberek előadják magukat az Isten tiszteleten. De soha ne hagyjuk, hogy a kifejezés mankóvá vagy beavatási ritussá váljon. Egy kisebb szinten azt a fickót láthatod, aki túlságosan belefeledkezik a profétai cselekedetekbe. Egy bizonyos módon kell megfújni a sófát, vagy hét hegyre kell önteni a kenet olaját, hogy szellemi áttörést érjen el. És vannak mélyebb bugyrok is, olyan emberek, akik aranyport esznek a felfokozott természet feletti élményekért, visszatérnek a kóstar étrendhez, stb. De ezek szélsőségek, nem az elsődleges módok, amelyekkel az embereket elvarázsolják. A varázslat sokkal kifinomultabb az emberek többségénél. Az embereket általában a hétköznapi, önfegyelmező szokásaikban, ima, bőcs, stb. Kapja el ez a szemléletmód. Önfegyelmező gyakorlatok, amelyek elég ártatlannak tűnnek, de amelyek gyorsan a saját spiritualitásunk lemérésének tudatalatti mutatóivá válnak. Más szóval, inkább a saját szellemi tevékenységünkre appellálva határozzuk meg az identitásunkat, nem pedig Krisztus befejezett művére állva. Ez volt a problémája a Máté 7-ben említetteknek, akik Krisztushoz a saját profétai és szabadító tevékenységükre hivatkozva közeledtek. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki megcselekszi az én mennyei atyám akaratát. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztük-e ki a démonokat, és tettünk oly sok csodát? Akkor vagy világosan megmondom neki, soha nem ismertel titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevő. Máté 7.21-23. Jézus itt semmiképpen sem ítélte el a profétálást vagy a szabadítást. A probléma az volt, hogy ezek az emberek a saját, bár magasztos tetteikre mutattak rá, mint a mennybe való bejutásuk igazolására. Még a legjobb cselekedeteidet is gonosznak tekint Isten, ha azokkal hivatkozol a megigazulásodra. Hogyan tehetjük meg mennyei atyám akaratát, hogy ezáltal bebocsátást nyerjünk a királyságba? Jézus így válaszolt, Isten műve ez, hinni abban, akit ő küldött. János 6.29. Még ez a hit is ajándék. Általában a karizmatikusok és a fővonalasok nem tulajdonítanak üdvözítő értéket az imának, a bőjtnek és más önfegyelmező gyakorlatoknak. De praktikus értelemben mégis úgy tartják, hogy ezek a dolgok közelebb viszik őket az Istennel való egyesüléshez. Ezzel pedig valójában azt feltételezi, hogy Krisztus oldalán hiányosság van a teljes és tökéletes egyesülés elérésében. Az evangélium mindent megváltoztat. Ha az erőfeszítéseink nem szükségesek a megváltáshoz, az egyesüléshez, vagy ahhoz, hogy Isten elfogadjon minket, akkor hogyan tekintsünk most az imádságra, a böltölésre, az Isten tiszteletre, az adakozásra és az egyéb spirituális gyakorlatokra? Mostantól minden azon a lencsén keresztül kell szemlélnünk, hogy mit vitt véghez Krisztus. Már nem felkapaszkodsz valamiben, hanem az árad ki belőled. Nézzük először az imádságot. Az emberek azt gondolják, hogy az imádsággal közelebb kerülnek Istenhez. Ehelyett, mivel már egységben vagy Istennel, ezért élvezheted az imádságot. Az emberek munkát csinálnak az imádságból, Pál apostol felszólítására hivatkozva, hogy szüntelenül imádkozzatok, 1 Tesszalonikiusi 5:17. Pál nem arra gondolt, hogy a nap 24 órájában nyelveken kiabáljunk a kerítés tetején és imádkozzunk a miniszterelnökért. Egyesek ezt annyira szó szerint és törvényeskedően veszi, hogy félnek a pontok elvesztésétől, ha 23,5 óra helyett nem teljes 24 órát fecsegnek az imateremben. A 24 órás imádkozás manapság divatos dolog, de vigyázzunk a csillogó, új csomagolásban lévő vallással. A folyamatos imádkozással Pál nem csak a szóbeli imára utal. Még Jézus is azt mondja, hogy ne imádkozzunk újra és újra ugyanazért, és ne fecsegjünk, mint a képmutatók és a pogányok. Máté 6:5-7. Az egyetlen módja annak, hogy valóban folyamatosan imádkozzunk, az Isten jelenlétének gyakorlása. Ez egy kapcsolatról, a szívügyedről szól, nem pedig egy külső artikuláció verejtékes elvégzéséről. Az ő jelenlétének gyakorlása egyszerűen az ő mindenkori, előfeszítés nélküli szeretetteljes tudatosítása. Arról szól, hogy élvezd Krisztus személyét, aki már a tiéd. Gondoljuk meg, mit ír Lőrinc testvér. Felhagytam az áhítat minden formájával, és a meghatározott imákkal kivéve azokat, amelyekre állapotom kötelez. És csak az a dolgom, hogy kitartsak az ő szent jelenlétében, amiben megőrzöm magam egyszerű figyelemmel, és az Isten iránti szeretetteljes tisztelettel. Ami gyakran okoz nekem belső örömöket és elragadtatást, és néha külsőleg is oly nagy örömöket, hogy kénytelen vagyok eszközöket használni, hogy mérsékeljem őket, és megakadályozzam, hogy mások előtt megjelenjenek. Máskor, amikor imádkozom, érzem, hogy minden törekvésem és előfizetésem nélkül felemelkedik az egész lelkem és egész szellemem, és mint egy felfüggesztve és szilárdan rögzítve marad Istenben, mint a maga középpontjában és nyugvó helyén. A nagy szent Lőrinc testvér, akit a folyamatos imádság embereként ismertek, azt mondja, hogy abba hagyta az imádkozást. Elkezdte élvezni, és csak sodródott a dicsőséggel, bárhol, ahol állapota erre kötelezte. Egyszerűen csak követte Isten ösztönzésének örömeit, bárhová, ahova érezte, hogy a felhő vezeti őt. Igazi ima. Ha sorban állok a Burger Kingben, és egy Happy Meal-t rendelek, miközben Isten jelenlétében gyönyörködöm, akkor imádkozom. És talán még böltölök is. Amikor az ő jelenlétével való összhangodat élvezett, az az imádság. A szóbeli közbenjárás csak az imádság egyik fajtája. Gondoljunk csak például a nyelveken szólásra, ahol Pál azt mondja. A szellemben elragadtatva misztikus titkokat mond ki. 1 Korintus 14:2. Az imádság legmagasabb formája az imádás, az extázis, mindig a szív Istennel szembeni passzív állapotai. Vicces, hogy oly sokan azt hiszi, hogy imáikkal az Istennek segítene. Tudtad, hogy az imádság eredetileg valami olyasmi volt, ami arra szolgál, hogy téged kisegítsen? Hé, Istenem, egyedül nem tudom ezt megcsinálni, segíts! Az ima nem az Istennek tett szívessé. Ez annak egy módja, hogy elismerjük, hogy ő adja a szívességeket. Amikor azt hiszed, hogy kisegíted Isten, azt állítod, hogy te vagy az ő jótevője, ő pedig a rászoruló kedvezményezett. Az imádság hasonlóan a szombathoz egy ajándék volt, hogy segítsen neked. Jézus azt mondta, a szombat lett az emberért, nem pedig az ember a szombatért. Márk 2:27. Azzal, hogy Pál az imádságra buzdított, nem az emberi erőfeszítést pártolta, ő a kapcsolódást szorgalmazta. Soha ne engedd, hogy valaki a rabság igáját rakja rád. Krisztus felszabadított téged a szabadságra. Mi a helyzet a buzgó imával? Sokan úgy gondolják, hogy az ima akkor a leghatékonyabb, ha fáradtságos. Isten nem nyűgözi le az erőlködés, őt a hit nyűgözi le. Az ilyen emberek gyakran Jakabra hivatkoznak, aki azt mondta, az igaz ember buzgó, hatékony imádsága sok mindent elér. Jakab 5:17. A rabszolgatartók erre a buzgó vagy komoly szóra mutatva az évek során mindenféle nyomást gyakoroltak a hívőkre. Megpróbálták rávenni őket, hogy törekedjenek, erőlködjenek, és durrancsanak ki egy eret az imasarokban. Egyszer hallottam, hogy egy híres tanító azt mondja, egy prédikátor egy félét sem ér a szószéken, ha nem imádkozik napi 2 órát. ha a saját imáimra számítanék, hogy méltóvá tegyenek, milyen ruhat prédikátor lennék. Számos fordító átállt ezen az álcán. Helyesen ismerik fel, hogy Jakab nem azt mondja, hogy erőlködve imádkozzunk. Inkább az, hogy maga az ima erőteljes, ha megigazult ember vagy. Te pedig Isten megigazultsága vagy Krisztus Jézusban. Ez a buzgó szó az energó. Olyan imát jelent, ami működik. Teljesít. Elvégzi a munkát. Nem azt sugallja, hogy az imádságot természetének igyekvőnek kell lennie. Nem kell emiatt egy sérvet kidúrantani. Innen származik az energia szó. A könnyek bizalommal teli imák, hitáltal Istenre támaszkodva, átitatódnak Isten energiájával. Az igaz ember imájának nagy ereje van, mivel munkálkodik. Jakab 5.17. Isten hitet akar, nyugodt bizalmat, vagy más szóval hitet, nem emberi erőfeszítést. Továbbá, ha nem tanul meg játszani, soha nem fogjuk igazán tudni, hogyan kell imádkozni. Az egyik kérdés, amit gyakran kapunk a spirituális gyakorlatokkal kapcsolatban ez, de az emberek nem látnak eredményeket a szorgalmas imádkozás és bőtölés által? Eredmények előfordulnak, igen, de a hit, nem pedig maguk az imák hozták a választ. Gyakran előfordul, hogy az emberek szorgalmasan verik a fejüket a falba, az imateremben, vagy böjtölnek, amikor ütközben becsúszik a hit és kiakasztja őket. Ez a hit áttörés hoz az életükben. De itt van a probléma. Ahelyett, hogy az áttörést a hitnek tulajdonítaná, a győzelmet gyorsan a gyakorlatnak tulajdonítják, amit ők akkoriban végeztek. Önmaguké a dicsőség. Ne legyél megbabonázva! Az emberek gyakran azt hiszik, hogy mélyebb igazságokat prédikálnak csak azért, mert témájukban profétikus paradigmák vagy természetfeletti dolgok szerepelnek, pedig a tanításai sablonos kulcsokkal és technikákkal vannak megspékelve. Mi jelzi, hogy valóban mélyebb igazságot tanítasz? Megerősített Krisztus egyszerűségét. Pál azt mondta, hogy a galaták meg voltak téveszve. Becsapták őket, ahogyan a kígyó elcsalta Évát, a Krisztus iránti odaadás egyszerűségétől. A profétikus gyógyító, vagy még fantasztikusabb csodák utáni vágy tökéletesen csodálatos. Ami nem csodálatos, az a nyomulás, hogy a saját kezünkben vesszük az ügyet, hogy elérjük ezeket. A galatai varázslás nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy meg kell dolgozni az ajándékért. Ezzel azt kísérjük meg, hogy megszerezzenek valamit, ami már rendelkezésre áll. A karizmatikus előadók szeretnek egy listát adni neked a kulcsokról, hogy hogyan juthatsz hozzá az életükről lévő kenethez. Amit ritkán mondanak el neked, az az, hogy ők ajándékként kaptál. Ez az érvelés nem nagyon kelendő a könyvespulton. A legrosszabbak és a legmegbabonázóbbak azok, amelyek mindenféle megerőltető aszketikus gyakorlatra kényszerítenek. Napjaink egyik leginkább trendi és populáris gyakorlata a böjtölés. Vannak, akik 40 napos böjtők tucatjaival büszkélkednek. Ezek a fickók sosem győzik elkápráztatni a tömegeket a megalázkodásaikkal. Bár nem mondanák ki, de nagy gyönyörűségüket lelik abban, hogy hozzájuk képes lustálna, kevésbé spirituálisnak érezzük magunkat. Én elhatároztam, hogy semmi másra nem leszek megbabonázva, csak a kereszttel. Ahogy Pál mondta, elhatároztam, hogy amíg veletek vagyok, nem ismerek más, csak Jézus Krisztus és őt, akit megfeszítette. 1 Korintus 2.2. Az elrendelt bőt. A bőt az egyik legfárasztóbb külsődleges szokás, és valamiért a hallásos emberek úgy gondolják, hogy a fájdalom hasznot hagy. Azt gondolják, hogy ettől majd jobban hasonlítasz Krisztusra, és megváltoztatod a világot. Már manapság a legmenőbb weboldalakon és a legnagyobb konferenciákon is hirdetik, a böjtölés két kattintásra van, csak az egyértelmű gnoszticizmustól az újszövetségi hívők számára. A böjt nem visz közelebb Istenhez. Az újszövetségben egyetlen utasítás nincs a böjtölésre, de az ember azt hinné, hogy a Biblia minden oldalán megtalálható, köszönhetően a böjtölést hirdetők erőltető propagandájának. A legközelebbi szentírási hely, amit találni lehet, a Máté 17.21, még a keresztre feszítés előtti korszakban, ahol Jézus állítólag azt mondja, hogy egyes démonok csak imádság és böjt által mennek ki. Közelebbről megvizsgálva a tudósok rájöttek, hogy a legrégebbi kéziratokban még csak nem is szerepel a böjt szó ebben a szövegben, és Jézus sem használja ezt a szót. A másik szinoptikus evangéliumi beszámoló szerint ugyanebben a beszélgetésben, Márk 9.29. Emiatt a New International Version, az English Standard Version, az English Revised Version és a New Living Translation mások között nem is tartalmazza ezt a verset. Az, hogy a vers legitime vagy sem, nem kérdés valójában, és nem is szabad megkérdőjeleznünk az ige tévedhetetlenségét. Nem vagyunk a bőtölés ellen, de az igazi bőtölést megfelelően kell meghatározni. Az Úr már az Ószövetségben is beszélt egy jobb bőtről, aminek semmi köze az ételtől való tartózkodáshoz. Ennek a szív dolgaihoz van köze, és ahhoz, hogy az ételt megosztod a szegényekkel. Izaiás 58. A bőjt szívügy. Én állandóan bőjtölök. Bőjtölök depresszióval, démonokkal, gonoszsággal, homlokráncolással, bűnnel, szegénységgel, betegséggel és vallással, hogy csak néhány dolgot említsek. Tudtad, hogy ezeknek egyike is milliárdszor jobb, mint az ételbőjt? Egyáltalán nem túlzok. Isten nem érdekli a kajád a McDonald'sban, őt a szíved érdekli. Ha ételre bőjtölsz, de nem lakmározol ő benne, akkor csak az idődet vesztegeted. Ilyen értelemben bőti életmódot élünk, mert a belső bűntől való tartózkodás nem alkalmi dolog. Ez a normatív kereszténység. Tarts ünneplést! A muszlimokkal vagy a gnosztikus szektákkal ellentétben, amelyek magát az emberi testet megveti, az Úr soha nem engedte meg a zsidó népnek, hogy bőtöléssel túlságosan kíméletlenül bánjon a testével. Csak egy kötelező bőjt volt az évben. Ez volt az engesztelés napja. Az a nap akkor teljesedett be, amikor Isten bárányát megölté, hogy kiengesztelje a világ bűneit. Most ez a nap a legnagyobb ünnepé vált. Ugyanez volt igaz Eszterre is. Ő egy hajszára a nemzeti népirtás előtt bőjtölt. De most szintén ez a nap, Purim, a zsidók borívásának és ünnepésének napjává vált. A potenciális holokauszból ünnepet. Az ószövetségi kultúrában a lakomák száma messze meghaladta a bőjtöket. Nekünk már csak arra van utasításunk, hogy tartsunk ünneplést. 1 Korintus 5-8. Ünnepeljük a bárányt, aki megöletett, aki szintelenül előttünk van. Nézd meg, hogyan jöttek a farizeusok és nyafogtak emiatt. A következő panaszuk az volt, hogy Jézus tanítványai bőjt helyet lakomáznak. Keresztelő János tanítványai egyfolytában étel nélkül járnak és imádkoznak. Jelentették ki, és a farizeusok tanítványai is ezt teszik. A ti tanítványaitok miért lakomáznak és vacsoráznak? Lukács 5.33. Azt mondta, hogy lehetetlen, hogy a tanítványai bőjtöljenek, mert a vőlegény velük van. Jézus így válaszolt, hogyan bőtölhetnek a vőlegény vendégei, miközben ő velük van. Nem tudnak, amíg ő velük van, de eljön az idő, amikor a vőlegényt elveszik tőlük, és azon a napon bőtölni fognak. Márk 2.19.20. Tudod, meddig tartott az a nap? Az volt az a nap, amikor megölték őt. Tudnál-e enni, ha a barátod meghalna? Most a vőlegény közelebb van hozzád, mint Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz. Ő benned él. Adam Clark kommentátor rámutat arra, hogy a korai egyház csak egy bőjtöt tartott évente, ami a mai nagy bőjt elődje volt. Ezt a bőjtöt napjaink most sokan úgy imitálják, mint a Urunknak a pusztában töltött 40 napos bőjtjének emlékére tartaná, de nem úgy tűnik, hogy az ősegyház legtisztább korszakaiban a valódi keresztények vala is úgy tettek volna, mint a bőjtjüket a fenti célból tartották volna. A bőjtöt csupán azért tartották, hogy megemlékezzenek arról az időről, amely alatt Jézus Krisztus halálhatalma alatt feküdt, ami körülbelül 40 óra volt. Írja Clark hozzátéve, hogy az évek során ez a 40 órás bőjt egyre kellemetlenebbé nőtte ki magát. Napokat tettek az órák helyére, és ez az abszurditás egyes keresztény egyházakban a mai napig fennáll. Tartózkodj az ételtől, ha diétáznod kell, vagy ha megpróbálod kitisztítani a fejed, hogy kinyilatkoztatást kapj valamiről. De ne gondold, hogy ezzel erényre teszel szert. Ez a varázslás. Láttam már fiatalokat is bőjtölni, mint spiritualizált ürügyet, hogy pénzt takarítsanak meg. Egyfajta megdicsőjű spórolás. Oszd meg az ételt a szegényekkel, de ne hibáztasd Istent a szegénységért az életedben. Clark élesen fogalmaz ezen a ponton mondván, aki bőjtölésre egy napi kiadást takarít meg, az utálatosságot követ el az Úr előtt. Jézus nem hangsúlyozta ki, hogy tiltja a bőjtöt, de könnyen lehet azt állítani, hogy nem is becsülte túl sokra. Ha már bőjtölsz, akkor legalább idulj fel, és ne legyél komor. Jézus megkérdezte, bőjtölnek-e a boldog emberek? Lukács 5.34. Ne hagyd ki a lényeget, ami a kimondhatatlan és dicsőséggel teljes öröm. minden esetben ne tettünk le mindenki más buliját, hogy aztán sajnáljanak téged. Amikor valamilyen étvágy megtagadó fegyelmet gyakorolsz, hogy jobban tudj Istenre koncentrálni, ne csinálj belőle produkciót. Lehet, hogy ettől kis időre celebbé válsz, de szenté nem. Máté 6.16. Ha ismered valamelyik lelkész bőtölési szokásait, ne hagyd magad lenyűgözni. Az a tény, hogy mesélt neked róla, éppen kizárja őt annak jótékony hatásából. Amikor bőtölsz, ne legyen olyan, mint a képmutatók, akik teljesen levertek. Az ő komor önmegtakadásuktól azt reméli, hogy megtapsoljátok. Igazság szerint már megvan a jutalmuk, de amikor bőtölsz, tarts titokban az Úrnak. Máté 6.14.16. Azokat a ritka alkalmakat, amikor az apostolok bőtöt alkalmaznak, csak azért tették, hogy segítsen kiszervezteni a fejüket, hogy összpontosítani tudjanak, egy nagy kormányzati döntés meghozatalára. Például vének vagy vezető kinevezésére, kizárólag irányadó céllal, és még akkor sem működött mindig. Mátyás kinevezés esetében végül feladtál, és kockadobással döntöttek. Az biztos, hogy sosem azért tették, hogy kicsavarják Isten karját, hogy véget vessen az abortusznak, vagy hogy megtisztítsák a saját lelküket. Ha szeretsz bőtölni, kérek, folytasd továbbra is. Ha élvezed, akkor hajrá. De miért ne lehetett természet feletti bőtöt tartani? Az egyház sok misztikusa élt úgy, hogy szó szerint évekig nem ettek. Szénei Katalin 8 évig bőtölt egyfolytában. Neumann Teréz, aki az 1960-as években halt meg, több mint 30 évig élt étel és víz nélkül. És még egy kicsi duci is volt. Orvosok és egyházi hatóságok klinikailag folyamatosan figyelték őt, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy nem csempészette oleókeszet a párnája alá. Mi a bökkenő? Te is soha nem kényszerítette magát a bőtölésre. Ő élvezte. Ha csak megérezte az étel illatát az ajtaja előtt, már is száraz hányást kapott. Nem akart enni. A bőtjéhez nem kellett neki semmi saját erőfeszítés. Nincs semmi baj a bőtöléssel, ha csak nem kényszeríted magad arra, hogy valamit adj vele az Úrnak. A vallásosság íze mindig az, hogy kényszerítjük magunkat valamire. A vallás kényszerített. Emlékszel arra a történetet 1 Sámuel 13-ban, amikor Sámuelnek áldozatot kellett volna bemutatnia az izraelitákért, mielőtt harcba indultak volna? Saul király kezdett ideges lenni, amikor úgy tűnt, Sámuel késik. Halálra rémült a filiszteusoktól, akik hozzá képest olyan túlerőben voltak, mint a homok a tengerparton. Saul a saját kezébe vette a dolgokat, és maga mutatta be az áldozatot. Meg kellett volna várni a Sámuel Krisztus előképét, hogy elvégezze helyette. Ekkor felbukkan Sámuel, és mit mond Saul? Kényszerítettem magam, és felajánlottam az égő áldozatot. A vallás azt jelenti, hogy kényszeríted magad, hogy megted azt, amit csak Jézus tudott megtenni érted. Manapság számos szolgálat arra összpontosít, hogy a fiatalokat bőtölésre turbozza, a fiatalok szenvedélyesek és olyan célt keresnek, amikor ők csoportosulhatnak. Szégyen, hogy kihasználják, és halott cselekedetekre pörgetik fel őket. De a következő időszakban sokan fognak ráébredni a kegyelemre, hogy erőteljes kegyelmi prédikátorokká váljanak. A szilárd tény Krisztus. Nem a galáták voltak az egyetlen korai hívők, akiket miután először hallották az evangéliumot, a csináld ezt, csináld azt vallás a fogságába ejtett. Úgy tűnt, hogy ez egy általános probléma volt mindenütt. A mennyben soha nem fogjuk bebüdősíteni a helyet a saját csináld magad dolgainkkal, csak azzal fogunk dicsekedni, amit ő tett. A kolosszai gyülekezet hasonló hipnotizálás alá esett, az a felfogás, hogy a külső formák és a szertartások fokozzák a spiritualitásukat. Pálnak a kolosszai varázslásra is foglalkoznia kellett. Tekintette ezekre az elképesztően hatalmas tényekre, hogy részletek volt Krisztus halálában és életében, ne hagyjátok, hogy bárki is aggasztom meneteket azzal, hogy kritizálja, mit tesztek, vagy mit isztok, vagy hogy milyen szennapokat kell megtartanotok, vagy hogy új holdak vagy szombatok miatt zaklat titeket. Mindezeknek a dolgoknak legfeljebb csak jelképes értékük van. A szilárd tény Krisztus, Kolosszai 2.16-17. Lehet, hogy már nem izgulunk az új holdak miatt, de a mai korban te is megpróbálhatod itt kitölteni az ürességet. Bármi legyen is ennek az időnek a legdivatosabb spirituális gyakorlata, annak nincs értéke. Mindenkinek van egy listája arról, hogy mit kell így vagy úgy tenni ahhoz, hogy profétával válj, vagy magasabb spiritualitást élj el. az étkezési előírásokra, mint a spiritualitás egyik formájára való összpontosítás nem ért véget Pál korában. Mennyire divatos és népszerű manapság a bőtöt, vagy az egészséges táplálkozásra vonatkozó tanácsokat olyan helyre emelni, ahova azok soha nem tartoztak az új szövetségben. Jézus világosan körvonalazta a szellemi korszakváltás, a külső fizikai előírásokon alapuló korszakról, a belső átalakuláson alapuló korszakra. Ne hagyd magad megfélemlíteni azoknak a sokasságától, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a lelki haszonszerzés érdekében legyőzd a természetes testedet. Ez végső soron csak a régi gnoszticizmus. Pál folytatja beszédét a megbamonázott kolosszaieknek. Senki se csábítson el benneteket a Krisztusban való örömötökből azzal, hogy rábeszél benneteket, hogy alázatossá tegyétek magatokat, és leborulva imádjátok az angyalokat. Kolosszei 2.18. Bizonyára senki sem tenne ilyet, ellopná Krisztusban való örömmel, különösen nem egy másik keresztény? Haha, jobb, ha elhiszed. A vallás tönkreteszi a bulidat. Ellopja a kegyelem édességét az életedből. Merékesen jegyzem meg, hogy ez a szakasz valójában nem az angyal imádat veszélyeiről szól, hanem a rossz karizmatikus szónokokról. A spirituális nagymenőkről, akik szeretnek nálad természet felettébbnek tűnni, és formulákat eladni neked. Pál folytatja. Az ilyen ember, aki felfúvalkodik a képzelődéstől, olyan dolgokra törekszik, amelyekről semmit sem tud, és okosságában elfeledkezik a fejről. Egyedül a fejből táplálkozik és épül a test. Természetes csatornákon keresztül és Isten növekedési törvényei szerint növekszik. Ha te a Krisztusba vetett hitetek által halottak vagytok e világi élet alapelvei számára, miért vettek a legcsekélyebb tudomást ezekről a tisztán emberi tilalmakról, mint amíg mindig a világméretű rendszer szerves részei lennétek? Ne nyúj ehhez, ne kóstold meg azt, és ne foglalkozz a másikkal. Ez az, és a másik a használat után mind elmúlik. Tudom, hogy ezek a rendelkezések bőrsnek látszódnak a maguk kitalálta előfeszítései szerinti dicsőítéssel, a megalázkodásaikat művelve és a testüket agyafúrtan megvetve. De a tényleges gyakorlatban nem Isten tiszteli, hanem az ember saját büszkeségét. Kolosszei 2.18.23. Ne hagyd magadat megtéveszteni, ne hagyd magadat becsapni, ne hagyd magad lenyűgözni azzal, amit a King James fordítás az akarat imádásának nevez. Az emberi elszántság sok mindent elérhet, szigorú bőtő, nagy áldozat. Ha mindezt összepárosítjuk egy rendkívüli képzelőerővel, és néhány félrefordított szentírási helyjel, akkor mit kapunk? Egy másokat megfélelmítő karizmatikus farizeus. Úgy tűnik, Pál korában az akaraterő jelentőséget hirdető fickoknak egy egész köre létezett. Az emberek pedig rögtön belemásztak a nevekkel dobálózás játékába. A kikicsoda lett a gyülekezet beszéd témája, és az emberek figyelmét elterelték a Krisztussal való könnyű és teljes egyesülésük valóságáról. Nem akarom hallani, hogy bármelyikötök is dicsekedjen magával, vagy bárki mással. Minden már a tiétek ajándékként. Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelen, a jövő, minden a tiétek, és kiváltságosok vagytok, hogy egységben vagytok Krisztussal, aki egységben van Istennel. 1 Korintus 3.21-23. Tudjuk, hogy a törvény célja az volt, hogy megmutassa, mennyire értelmetlen próbálkozás a törvénynek megfelelni. De amikor valaki begördül a városba a törvénykezés szakértőjeként, díszes formulákkal és tükökkel a tarsolyában, akkor ezzel a legjobbak legjobbjait is elcsábíthatja Krisztus egyszerűségétől. A törvény arra való, hogy megmutassa, mennyire erőtlenek vagyunk a betartására. Az egyik kedvenc részem, amely a törvény betartásának hiába valóságát mutatja be, az az, ahol Jézus azt mondja, ha szemed bűnre késztet, szólt ki. Ha a kezed vétkezik, vágd le. Máté 5.29.30. Ennél hasznavehetetlenebb parancsot nem is lehetne mondani. Meg akarod tisztítani magadat? Oké. Darabold szét magadat. Jézus iróniát és egyenesen humort alkalmazott, hogy megmutassa, mennyire lehetetlen a saját bűneinket eltávolítani. A varázsok sosem mennek bele frontális támadásba. Nyíltan sosem cserélik le a kegyelmet a cselekedetekre. Egyszerű kiegészítéseket kínálnak a kegyelemhez. Emlékezz, hogy a kegyelemnek egyenesen megrészegítőnek kell lennie. A törvény egy kiegészítés. Mindig emlékezz erre az egyszerű egyenletre. Kegyelem plusz törvény, egyenlő törvény. Pál korában az evangéliumhoz egy kisebb kiegészítés volt ez, a fizikai testet körül termetélni. Ez annyira elvonta Pál üzenetétől a figyelmet, hogy azt mondta, ami pedig azokat az agitátorokat illeti, bárcsak elmennének a dolog legvégére, és teljesen kielélnék magukat. Galata 5.12. Ha csak egy dolgot is hozzáteszel Jézus halálához, egy olyan apróságot, mint a fitma eltávolítása, az egyenesen kivett téged a kegyelem birodalmából. A kisujjadat sem szabad megmozdítanod a saját szentséged érdekében. Nem mehet egyszerre mindkét irányba. Vagy Jézus tökéletesít, megtart és beteljesít téged, vagy pedig neked kell az egészet egyedül véghez vinned. Pál azt mondta, ismét kijelentem mindenkinek, aki hagyja magát körülmetélni, hogy köteles az egész törvényt betartani. Galata 5.3. Ezért kell összerezzennünk és undorral borzonganunk, amikor valaki azt mondja, igen, Jézus műve elég volt, de nekünk még mindig helyet kell állnunk. De meg kell tenni a saját részünket. Bármikor, amikor valakitől a deszót halljuk Krisztus keresztjének említése után, a következő szavak a szájából mindig dajka mesébe fordulnak. Mi a helyzet a fegyelmezettséget is igénylő keresztény cselekményekkel? Gyorsan meg kell említenem, hogy az egyház egyéb cselekményei és szentségei teljes egészében a mi javunkat szolgáló kegyelme. Nem annak az eszközei, hogy kisegítsük Isten, megtisztítsuk magunkat, vagy növeljük az ővele való egyesülésünk mértékét. Az olyan cselekmények, mint az imádság, az úrvacsora, stb. Az Isten élvezetének módjai, nem pedig az ő megnyugtatására szolgáló módszerek. Az úrvacsorát gyakran úgy tekintik, mint egy lehangoló, a bensőket elemezgető dolgot, ahol lényegében megtisztítjuk a szívünket, mielőtt a testet és a vért magunkhoz vesztük. Mennyire kicsavart elképzelés. Teljesen fordítva ültünk a lovon. Nem te tisztítod meg magad az úrvacsorai asztal számára, az úrvacsorai asztal az, ami megtisztít téged. Ha ragaszkodsz a szíved csekkolásához, akkor győződj meg, hogy a nagy bulira már semmi depressziót sem hagytál oda bent. Az úr asztala egy dicsőséges szeretett lakoma volt az ősegyház számára, részben buli, részben misztikus étkezés volt. Amit Pál szerint el kell távolítani a szívedből, az az aggodalom összessége. A szíved az elfogadás és a bizalom helye. Az Isten tisztelet a másik ilyen cselekmény, ami össze van kavarva. John Piper gyakran hangoztatja, hogy nem szabadna, hogy érdektelenségbe fulladó Isten tiszteletek vagy boldogságmentes dicsőítések egyáltalán létezzenek. Vannak szavaink azokról az emberekre, akik mégis pont ezt szeretik, képmutatóknak nevezzük őket. Az Isten tisztelet lényege nem az, hogy valami kötelező szertartásként a munkájára érkezéskor és távozáskor érvényesítjük a kártyánkkal a megjelenésünket. Az Isten tisztelet lényege az élvezet. Definíció szerint az Isten tisztelet intenzív gyönyörködés, sőt, ha úgy tetszik, függőség, abban a tárgyban, amelyet imádunk. Az evangélium eltávolítja az Isten tiszteletből a kötelesség motivumát, és helyébe az élvezet motivumát állítja. Az adakozás és másik cselekmény, amely említést érdemel. Az adakozás nem töri meg a szegénység átkát. Jézus összetört teste vitte végbe azt. Verejtékes homlokán ő viselte a tövisseket és a bogáncsokat, hogy neked ne kelljen a tövisekben és a bogáncsokban a homlokot verejtékével kínlódnod. Ez azt jelenti, hogy nem kell tizedet adnunk, ahogyan az Ószövetségben tették. Az Új Szövetség nem arról szól, hogy Isten átvezetett minket a bőkezűségből a festvénységbe. Most sokkal bőkezűbben, teljes odadással, a hiánytól való félelem nélkül adhatunk. Próbáld ki, hogy 10-hez 90%-ot adsz, és meglátod, milyen érzés. Szilárdan hiszek a vetésben és az alatásban, de a kereszt előtt ez alapelv mindig a törvényeskedő, fukas szívem ellen dolgozott. Most, hogy új teremtést vagyok, a vetés mindig a javamra válik, mert az új szívem szeret vidáman adni. Nem a fukasságra vagyok szabad, hanem arra vagyok szabad, hogy adjak és bőségben mozduljak. Most már értem, hogy valójában soha semmit se adok Istennek, még a magot is, amit elvetek, ő adta ajándékba nekem. Minden alkalommal, amikor elvettem azt, mint egy őneki visszaadva, azt kifejezi a belévetett bizalmamat és hitemet, lehetővé téve számomra, hogy megtapasztaljam a valódi természet feletti megsokszorozódást. Már nem az átoktól való félelemből teszem, hanem a jutalom öröméből. A szellemi ajándékok gyakorlását sokan fontos cselekménynek tartják, de a szellemi ajándékoknak szórakozásnak kellene lenniük. Vissza kell térnünk velük kapcsolatban a gyermeki ártatlansághoz. Valószínűleg többet beszélek nyelveken, mint a legtöbb ember, de ritkán gondolom túl ezt a dolgot. Semmiképp se tartanék törvényeskedve, legalább napi egyszer egy 4 órás nyelvi macsatát, és másokra se gyakorlok nyomást, hogy ilyesmibe fogjanak bele. Szeretem a profétálást, és egész nap figyelek az Úrra, de nem érzek nyomást arra, hogy a bevásárló központban minden egyes ember felett profétálja. Lehet, hogy te ezt élvezed, hajrá! De soha ne gondolod, hogy a világ terhe a te válladat nyomja, ha még nem válaszoltál minden paraszkodó vásárról levelére, vagy vegyük fontolóra a gyógyítás ajándékait, egyes szolgálók a teljesítmény igája alatt vannak ezzel kapcsolatban. A gyógyítás ajándékat a mutatványukat teszik, és úgy érzi, hogy minden egyes szolgálatuk alkalmával muszáj demonstrálniuk Isten hatalmát ezen a bizonyos módon. Mi van, ha Isten egyszer úgy dönt, hogy valami mást akar csinálni? Még csak észre se vennék.